Kezdjük azzal néhány alapozó gondolat, hogy a növekedésnek különböző értelmezési dimenziói lehetségesek, rövidebb és hosszabb táv. Ugye a rövid távnak egy mulatságos példája volt, amikor a Magyar Televízióban engem arról kérdeztek 2019 őszén, hogy az előző negyed évben mi voltunk az elsők a növekedési rangsorban az Európai Unióban. Én akkor mondtam, hogy ez hosszú távfutás, úgyhogy teljesen mindegy, hogy ki volt az első. Fölhívtam még a figyelmet arra, hogy Írország adatai még nem ismertek. Nos, közép és hosszú távon a kínálati oldal tényezője meghatározóak, és én elsősorban inkább erről beszélnék, de a kollégák fognak a kereslet, én is fogok még arról valamit mondani. Itt ugye a munka, a tőke, illetve a teljes tényező termelékenység a három meghatározó tényező, ennek ugye a utóbbinak az angol rövidítése, amit szoktunk használni itt a szakmai tolvajnyelvben. Ez a tudomány, ez a total factor productivity, tehát a teljes tényező termelékenység, ez egy maradék tényező, amely nagyon sok mindent tartalmaz, a technológiai haladáson túlmenően egyéb tényezőket is, tulajdonképpen intézményi feltételeket, a társadalmi értékrend elemeit, egyebeket, tehát nagyon fontos magyarázója a gazdaságok teljesítményének. Fontos megkülönböztetés még, mielőtt megkezdjük a mélyebb elemzést, az aktuális növekedés és a potenciális növekedés megkülönböztetése, amit a statisztikai szolgálatok jeleznek, az mindig az aktuális növekedés. Ezzel szemben van egy mélyebben fekvő egyensúlyi pályája a növekedésnek, amitől tartósan az aktuális növekedés nem térhet el büntetlenül. Rövid távon eltérhet, és ez az eltérés a kibocsátási rés. Amikor az aktuális meghaladja a potenciálist, akkor pozitív előjelű a kibocsátási rés, ez egyfajta túlfűtöttséget jelent, ha pedig elmarad az aktuális növekedés a potenciális kibocsátás a potenciálistól, akkor negatív előjelű GDP rés van, van bizonyos infláció nélküli növekedési tartalék. Nos, tehát a potenciális kibocsátás, ez a ciklikus tényezőktől megtisztított kínálati kapacitás, az, ami tartósan egyensúlyi pályát jelenthet. Nyilvánvaló, egy növekedésorientált gazdaságpolitikának hosszú távú előretekintésre van szüksége, egyfajta vízióra van szüksége a gazdaságról. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az országok közötti versengés az tehát nem sprint, hanem hosszú távfutás. Hosszú távon fenntartható növekedési teljesítmény szükséges a tartós sikerhez. Nos, a potenciális növekedésről most nem szólok tovább, komoly szakmai nehézségei vannak, hogy ezt megtaláljuk, de biztos, hogy van ilyen, csak ugye néha keresnünk kell, nem olyan egyszerű ezeket az adatokat felbontani adott esetben. Mindazonáltal, ami aláhúzandó, hogy a növekedési potenciál tulajdonképpen az egyfajta szembesítést jelenthet a valóság és az ambíciók között. A növekedés ügye az mindig nagyon alkalmas gazdaságpolitikai lelkiismeretvizsgálatra. És nyilvánvaló, hogy ennek mindig van időszerűsége. Egyebek mellett a prociklikus gazdaságpolitikák megelőzése nagyon fontos, amihez segíthet a potenciális növekedés. A prociklikus gazdaságpolitika azt jelenti, hogy a gazdaságban meglévő konjunkturális ciklusokat a gazdaságpolitika a prociklikusság esetén erősíti. Tehát tulajdonképpen akkor költ, amikor amúgy is van lendület a gazdaságban, és akkor él megszorításokkal, amikor egyébként az összkereslet csökken. Nem kell messzire menni a példákhoz, csak az elmúlt másfél évtized bizonyos sokkokban nem szegény magyar növekedési pályáját kell megnézni. A magyar gazdaságpolitika az esetek többségében prociklikus módon reagált, és ez költséges alkalmazkodás útján állhat csak helyre. Hát itt van tulajdonképpen ez a kép, ami egyfajta ilyen szembesítés jelentett. Remélem, hogy ebből legalább látnak valamit hátul is. Ugye itt tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől ez az aktuális növekedésnek a kimutatása. Ugye látható, hogy a 2007 utáni időszakban azért elég érdekes helyzet alakult ki a korábbiakhoz képest, amikor is eléggé folyamatos aktuális növekedés volt a jellemző. 2007 után eleve van egy kiigazítási hatás, és aztán utána már a 2008-as krízis hatásai jönnek, ezek nagyrészt a 2009-es drámai mértékű 6,6%-os visszaesést magyarázzák. De tulajdonképpen ebben a legutóbbi másfél évtizedben 4 esztendő volt, amikor negatív előjelű volt a növekedési teljesítmény. Látható, hogy elég nagy hullámzás van ebben az időszakban. Ha megnézzük a GDP volumenek az alakulását, akkor ez az ábra, amit tegnap rajzoltam, ez egy kicsit, hogy mondjam, szebb képet fest a valóságnál, éppen amiatt, mert a függőleges tengelyt a 80-astól kezdtem, nem a nullától, sokkal laposabb lenne, de azért így is látható, nem akartam ennyire egy palacsintát bemutatni önöknek, de tulajdonképpen az jól látható, hogy a 2008-as kibocsátási szintet reál értékben a magyar gazdaság csak 2015-ben érte el ismét. Tehát tulajdonképpen jó néhány esztendőre az aktuális növekedés megállt, és tulajdonképpen egy növekedési kiugrás az 17-19 között volt, részben a korábbi elmaradásokból is adódóan. Most azonban a növekedési modell elemzéséhez a potenciális növekedést és annak tényezőit tekintsük át. Ez már egy kicsit összetettebb ábra. Nos, ebben a növekedési modellben látjuk, hogy hát egy óriási törés van a 2008-as krízis után egyfelől. Másik oldalról az is látható, hogy tulajdonképpen a kilábalás nagyon nehezen alakul. Mit kell néznünk itt tulajdonképpen az alkotó részek tekintetében? Ugye a modern, fejlettebb európai gazdaságokban a meghatározó a termelékenység növekedése. Ezen az ábrán a kékkel és a zölddel jelölt szín mutatja a termelékenység dinamikáját, a sárga az a munkamennyiség alakulása. Ha megnézik, a 2009 előtti idős, 2009-et is beleértve, sőt még a 2010-et is, a sárga a mínusz tartományban van, ami azt jelenti, hogy a munkatényező nem járult hozzá a növekedéshez ebben az időszakban. Ez a növekedés, ami ebben az időszakban történt, teljes egészében a termelékenységből származott. Ugye a termelékenységnek részben egy tőketényezője van, a zöld, és részben ez a kék, ez igazán ez a nagyon központi jelentőségű teljes tényező termelékenység. Most mi történik a krízis utáni időszakban? Látható tulajdonképpen, hogy évekig tulajdonképpen a potenciális növekedés nem jellemző, tehát a növekedési potenciál stagnál, majd amikor 2013-tól bizonyos dinamika megindul benne, akkor a munkatényező dominál sokáig, tulajdonképpen csak 2017-től haladja meg a termelékenység hozzájárulása a munkatényezőjét. Tehát ez egy tipikus extenzív elem, amire Mellár Tamás is utalt, hogy ebben az időszakban munkaerő tartalékok bevonásával valósult meg elsőbb a növekedés. A termelékenység növekedése csak későbben, ugye a tőke is óriási szerepet játszott ebben az időszakban, ugye EU pénzeket akkor tudtak mobilizálni, meg egyebek. Tehát tulajdonképpen ez a 2019-ig tartó 17-19 közötti kilábalásnak tűnő időszak, ez eléggé meg nem ismételhető, egyszer mozgósítható tényezőkön nyugodott, majd pedig ezt követően megkezdődik a növekedési potenciál eróziója, és ez tulajdonképpen 2% körüli értéket nem halad meg a gazdaságban, tehát az a fajta számmisztika, amivel folyamatosan találkozunk a gazdaságpolitika részéről, amelyik egy gyors felzárkózás reményében, emlékezzünk vissza, 5%-os növekedésről is volt itt szó az elmúlt mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy az kell nekünk. Azért azt rögtön elmondanám, még az aktuális növekedés átlagai alapján, hogy az elmúlt 15 évben ez az átlag, ez valamivel több, mint 1,8% per év. Tehát nem 4 és nem is 5%, de nem csak az átlaggal van probléma, hanem ezzel a borzasztó hullámzással is, amit az aktuális növekedésnél bemutattam. A potenciális növekedés az persze nem hullámzik ennyire, de látható, hogy ez a termelékenység növekedés, ami 17 és 19 között történt, ez a korábbi majdnem 10 évnyi elmaradásnak részbeni kompenzálása, és nem fenntartható a következőkben. Sőt, hát ugye belső forrásokból a munkatényezőnek a pozitív hozzájárulása sem fenntartható. Tehát a magyar növekedési modell egy a politika által elképzeltnél alacsonyabb szinten tűnik fenntarthatónak a mai ismereteink szerint, ami mindenképpen hát egyfajta kezelendő problémakört képez. Na most ezeket a tényezőket itt összefoglaltam, ezt nem fogják tudni elolvasni, hogy kénytelen vagyok tovább menni, de azért röviden aláhúzom, hogy 2008 és 2013 között de facto megszűnt a növekedési potenciál, 2009 és 2014 között a kibocsátási rés negatív előjelű volt, így az aktuális növekedés aztán ezt követően lehetett magas egy darabig. Ez a növekedési helyreállás ez alapvetően extenzív tényezők között történt, 12 és 16 között a munkatényező, 15 után a tőketényező hozzájárulása volt meghatározó. A teljes tényező termelékenység egyes években negatív előjelű volt a krízist követő időszakban, és sokáig nagyon mérsékelten járult csak hozzá, csak az időszak végén nőtt meg egy picit a hozzájárulása a növekedéshez, a potenciális növekedéshez, és végezetül ugye fenntartható dinamikus növekedési pálya csak a potenciális növekedés ütemét tartósan növelő, mélyreható strukturális reformok révén lehet megalapozható, nem más módon. Itt ugye ugyanezt megmutatnám önöknek összekapcsolva és a kettőt, itt szaggatott vonal mutatja a potenciális növekedést, és a folyamatos vonal az aktuális növekedést. Azt hiszem, hogy grafikusan is jól látható, hogy a kettő nem szakadhat el egymástól, és ez a 2% körüli vízszintes, ami itt ugye projektált évek is vannak jobb oldal, tehát előrejelzett évek egészen 2028-ig, ez a nagy növekedési ambíciókat nem föltétlenül alapozza meg. És ugye az a kívánság, ami elhangzott magas szintről korábban, hogy hát az lenne a feladat, hogy visszatérni a 2019-es magas szinthez. Ez nem így működik. Tehát ez nem egy kívánságműsor, hanem ennek vannak meghatározó determinánsai. Ez tulajdonképpen egy futballmenedzser lelkület, hogy húzzatok bele fiúk, és akkor ma jobb lesz. Meg kell nézni a strukturális adottságainkat, a lehetőségeinket, és ahhoz képest kell igazodnunk. Itt a kibocsátási résnek is a mozgása, tehát a negatív-pozitív tartomány közötti hullámzás, az nagyon sokat elárul, és nyilvánvaló, ugye nézzék meg, 2019-ben fönn van a kibocsátási rés a GDP 4%-án. Most innen további növekedést remélni, anélkül, hogy növelnénk magát a növekedési potenciált, reménytelen a Covid-tól függetlenül is. Most ugye ráadásul jött egy Covid-krízis, az egy további problémát jelentett. Néhány további tételt szeretnék még aláhúzni, itt ez most éppen nincs animálva, de akkor gyorsvonati sebességgel. Egyrészt ugye a beruházási rátára szoktunk büszkélkedni elég sokat, nem biztos, hogy mindig megalapozottan. Ugye először is a magyar növekedési teljesítmény az elmúlt években nem tükrözte ezt a magas 25% körülnek mondott beruházási rátát. Ebben nagyon komoly hatása lehet a túlárazásnak. Önök biztos ilyen esettel soha nem találkoztak, de azért számos beruházásnál, mint tudjuk, a túlárazás kérdése fölmerül. Ezzel kapcsolatban vannak publikációk is, meg egyebek, tehát nem én rögtönzöm ezt most, ezt a témakört. A beruházási ráta azonban a vizsgált időszak egyes éveiben 18% körüli szinten volt, ami a Magyarországhoz hasonló fejlettségű gazdaságban nagyon kevés. Tehát ez a 25%-os valóságos beruházási ráta, ez a felzárkózás fontos feltétele lenne. Ennek a realitása ez tartósan nem igazán megalapozható, nagyon jelentős külföldi tőkebeáramlás mellett esetleg. Nyilván a magyar gazdaság akkumulációs képességét is javítani kellene, és hát egyebek mellett azért azt hadd húzzam alá, hogy folyamatosan panaszkodunk amiatt, hogy kivonják ugye a profitot a külföldi tőke tulajdonosok Magyarországról. Hát ugye ösztönző beruházási klímát kellene teremtenünk, és akkor nem vonnák ki. Tehát nem csak az a megoldás, hogy újabb befektetőket keresünk, esetleg sokkal messzebbről, hanem olyan ösztönző, inspiráló gazdasági feltételrendszer teremtünk, ahol a profitok tulajdonosai befektetik ezeket. De most itt a létszám, nem szeretnék ebbe belemenni, mert nincs annyi idő, de azért ezek nagyon érdekes kérdések. A munkaképes korú létszám csökken demográfiai okból. A részvételi ráta emelkedése, ez egy komoly fegyvertény a gazdaságpolitika részéről. Más kérdés, hogy azért ennek is összetett okai vannak. Ugye a részvételi rátát emelte a közmunkások aránya, és ez most nem olyan magas, de volt időszak, amikor magas volt, akkor az ideiglenesen külföldön dolgozók is emelik ezt az arányt, tehát azok is a hazai részvételi ráta részeként jelennek meg. A ledolgozott munkaórák száma is csökken hosszabb távon, tehát tulajdonképpen ez mind arra utal, hogy extenzív tartalék nincsenek, Most tartalékok nincsenek igazán, ráadásul azért jelentős számban élnek magyarok külföldön. Hogy mennyien pontosan, ezt nehezen tudjuk megmondani. El statisztikák szerint több mint 700 ezer magyar él külföldön, ugyanakkor több százezer külföldi, jellemzően a környező országok magyarjai élnek Magyarországon. Csak ez a 700 ezer, ez úgy jön ki, hogy például az Egyesült Királyságban 82 ezer főt mutat ki az EU statisztika. Én meg úgy tudom, hogy közel 200 ezeren kértek letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságba. Tehát azért itt lehetnek problémák, és gondoljunk bele, hogy milyen a struktúrája ennek tehát pont fiatalok, magas képzettségű, dinamikus emberekről van szó, akik persze, ha hazajönnek, akkor ez nagyon sok hasznos tapasztalatot jelenthet nekünk, de egy kérdés, hogy erről szól a történet. Alapvető jelentőségű a gazdasági szerkezetünk jövedelemtermelő képessége, erről nyilván Péter is, és a többi kolléga is esetleg beszél. Itt csak megmutatnék egy olyan ábrát, hogy a hozzáadott értékünk nagyon alacsony az exportban. Ez persze sok mindent jelenthet, tehát Írország is sem sokkal magasabb, csak az egy egészen más gazdasági struktúra. Itt ez az ábra 52%-ot mutat ki. Természetesen az a probléma, hogy mondjuk az Audi gyár esetében néhány évvel ezelőtt ez 10-15% volt ez az arány. Azonban nézzük meg ezt az ábrát, ez egy kevésbé ismert összefüggés. Az, hogy a vizsgált időszakban 2016-tól a hozzáadott érték csökkent a kibocsátás arányában, ami tulajdonképpen az egész gazdaságban mutat egyfajta problémát. Aztán még itt a növekedési peremfeltételek között nagyon fontos aláhúznunk a külső egyensúlynak az összefüggéseit is, egyáltalán a realizálás fontosságát, a cserearány fontosságát. Ugye büszkék voltunk a 2022-es magas növekedési ütemre. De 2022-ben olyan rendkívüli mértékű cserearány veszteség érte Magyarországot, hogy a rendelkezésre álló GDP összege nem érte el az előző évét. Pedig komoly növekedést mutattunk. Ugyanakkor a világpiaci energiaárak változása miatt 2023-ban javultak a cserearányaink, anélkül, hogy bármit csináltunk volna, egyszerűen a külső áralakulás következtében, miközben 23-ban a GDP-nk csökkent, ugye én még 0,8-et mutattam önöknek csökkenésként, ez valójában 0,9, ugye? De a rendelkezésre álló GDP az nőtt, mert a cserearányaink javultak. Tehát ez egy nagyon fontos összefüggés. Most ugye ezen az ábrán, ami így hosszabb távon mutatja tulajdonképpen a fizetési mérleg alakulását, a folyamatos vonal a legizgalmasabb, a kék vonal, ez a fizetési mérleg egyenleg. Ez láthatóan a 2010 előtti időszakban negatív tartományban volt. Ez látható, hogy ott a krízis miatt egy óriási alkalmazkodás megy végbe, és tulajdonképpen ez átkerül pozitív tartományba. Látható, hogy tulajdonképpen ez a mutató már a 2010-es évek végén, amikor ez a pozitív előjelű GDP-rés létrejön, kezd negatív tartományba menni, majd pedig ez a drasztikus cserearányvesztesség, ami az energia áremelkedéséhez összefügg, nagyon súlyos. Tulajdonképpen, ha negyedéves szinten mérjük, volt olyan negyedéve, amikor 10%-ot meghaladó GDP arányos fizetési mérleg hiányolt Magyarországnak. Ez egy elég brutális dolog. Na, ez a hiány persze jelentősen enyhült, ez az ábra, ez a 2023 második negyedévben befejeződik. Ma már a folyó fizetési mérlegben többlet van, és az úgynevezett, van egy nagyon fontos mutató még, amit a figyelmükbe ajánlanék, ez a külső finanszírozási képesség, amikor is a folyó fizetési mérleg egyenlegéhez hozzáadjuk az EU transzferek beáramlását. Tehát ez azért javult, de minden esetre ez korlátot szab a növekedési politika számára is. Befejezésül néhány gazdaságpolitikai útjelző. Egyrésztről erről már beszéltünk, hogy a termelékenységet kell növelni. Másrészt ugye diverzifikált szerkezetre van szükség. Itt szeretnék utalni az úgynevezett gazdasági összetettségi indexre. Complexity Index-nek mondják angolul. No, ez az index, ez Magyarországon látszólag nagyon jó. Ugye világviszonylatban is a 11. helyen állunk ebben a mutatóban. Érdemes ezzel a mutatóval foglalkozni, harvardi tudósok találták ki. Nem olyan régen, 2011-ben mértek először ilyet. Ugye Ricardo Hausmann, ő nagy névnek számít a nemzetközi közgazdaságtudományban, ő és a munkatársai csinálják ezt. Tulajdonképpen mitől vagyunk ilyen nagyon jók ebbe az összetettségi indexbe? Hát attól, hogy a multi cégek nagyon sokféle terméket hoztak ide Magyarországra. Attól vagyunk ilyen rettenetesen jók. Mert ugyanis az index megalkotói abból indulnak ki, hogy a tudástőke a döntő a gazdaságban, és minél többféle terméket tud egy gazdaság előállítani, annál összetettebb a tudása, annál kevésbé sebezhető az adott gazdaság, annál nagyobb növekedési potenciál rejlik benne. Magyarán tulajdonképpen itt mi egyfelől statisztikailag jól teljesítünk, másfelől azonban, ha megnézzük ezeket a termékeket, amitől ilyen nagyon sokfélék vagyunk, akkor az összes esetében szinte arról van szó, hogy multik hozták ide, és a mosolygörbének a legalacsonyabb jövedelem termelő képességét jelentő fázis van nálunk, és a magas jövedelem termelő képességet jelentő fázisok máshol vannak. Ezért ők azt is vizsgálják, hogy milyen a jövőbeli összetettségi index, és a jelenlegi struktúra alapján. És ott már azt hozzák ki, hogy mi a 34. helyre vagyunk, úgy alapvetően kódolva. Tehát ezt kellene erősítenünk, a diverzifikációt, a magas hozzáadott értéket, az innovatív tartalmat. Fölmerül az újraiparosítás. Ráadásul úgy, hogy százalékban mérjük, hogy minél nagyobb legyen az ipar aránya. Ezzel kapcsolatban komoly kérdések merülnek föl, amivel most nem én akarok foglalkozni. Aztán a kereslet ösztönzés korlátait is fontos aláhúznunk. Lehet hallani a magas nyomású gazdaságról, de egy olyan gazdaságban, ahol negatív előjelű GDP rés volt mondjuk tavaly, ott ez önellentmondás tulajdonképpen magas nyomású gazdaságról beszélni. A magas nyomású gazdaság most nagyon egyszerűen lefordítva egy erős kereslet ösztönzést jelent tulajdonképpen. Most bizonyára önök is hallottak, hogy az állami nagyberuházásokat eléggé drasztikusan visszavágták. Tehát a magas nyomású gazdaság az egy retorikai kategória. Végezetül a fenntartható növekedést húznám alá. Itt ugye az MNB által végzett kutatások ábráit most nem mutatom meg önöknek, és az utolsó dolog, amit aláhúznék, az intézményi tényezők, a jó kormányzás fontossága. Ez nem a legfrissebb adatokat tartalmaz ez a regresszió, de mutatja, hogy a fejlettség és a kormányzati indexek között milyen különbség van. Tulajdonképpen aki a vonal fölött van, annak kedvezőbb a kormányzati teljesítménye, mint a fejlettsége. Aki a vonal alatt van, annak kevésbé kedvező. Nem friss adatok, lehet, hogy változtak azóta. Köszönöm szépen a figyelmet.